Ugye az adásunk első felében már beszélgettünk arról, hogy miért is különleges ez a krimi, kicsit felvázoltuk az alapvetést, hogy mi is lesz itt a nagy rejtély, ugye egy öngyilkosságnak álcázott gyilkosság, vagy ténylegesen öngyilkosság, ki tudja, hát az a film végén kiderül. Beszélgettünk már nagyon sokat Daniel Craig karakteréről, ugye Blancról, illetve Marta Cabrera-ról, Ana de Armas-ról, akik a mozgató figurái voltak a cselekménynek, viszont Lőrinc, hát felhoztad a harmadik mozgató figuránkat, Ransom Drysdale-t, azaz Chris Evans-t, azaz Amerika kapitányt, aki az eddigi szerepéhez képest most egy hát meglehetősen ellenszenves figurát alakít.
De érdekes, a kritikáknak a zöme egyébként főhajtással adózik az ő alakítás előtt, és igazából úgy nyilatkoznak, hogy Evans vitte el a show-t minden egyes jelenetével igazából. Ami furcsa, én nem őt állítanám a legkiemelkedőbb színésznek így ebből a társaságból, nyilván nem úgy értelmezve, hogy mint színész, hanem mint jelen karakter, vagy mint jelen alakítás, de igen, abszolút nem egy Amerika kapitányszerű szuperhőst, hanem egy negatív hőst alakít ebben a filmben, igen.
Gyakorlatilag a tökéletes tettesünk lenne, ahogy már te is említetted az előző felében a műsornak, egy gőgös, nagyképű, kozló fiú gyakorlatilag, aki nem dolgozik, nem kezd magával semmit, a nagyapja vagyonából él, legalábbis élt addig, ameddig a nagyapja, hát azt nem mondta, hogy elzárja a pénzcsapot, és most már kezdjen magával valamit. Ugye ő az unoka, neki a szülei, Linda Drysdale, egyik gyereke az áldozatunknak, illetve ugye még az ő apja, Richard Drysdale, a Lindának a férje, akik kezdetben úgy vannak bemutatva, mintha egy remek vállalkozók lennének, még ugye el is hangzik a film elején, hogy Linda örökölte az apjának a vállalkozó készségét, beindította saját jól menő vállalkozását, és nyilván úgy tűnik, mintha hát nekik semmi közük nem lehetne az egészhez. Hát aztán kiderülnek itt is érdekes dolgok, például az, hogy Linda csak úgy indíthatta be a vállalkozását, hogy az apja adott neki induló tőkének $1 millió, illetve hát az is kiderül, hogy az öreg elhunytunk, még életében rájött arra, hogy Richard hát csalja a feleségét, és ezzel szembesítette is, tehát itt is már lenne egy tökéletes indokunk.
Igen, hát az eleje egyébként a filmnek nagyon tipikusan kezdődik, amikor talán utaltál is rá, hogy a legelején van egy ilyen nagy kihallgatásos jelenet, ott ül a két rendőr, és a háttérben húzódik meg még akkor a nagy agytrözt nyomozónk, aki néha drámai jelleggel egy billentyűt lenyom egyébként a zongorán, de a lényeg az, hogy ott még nagyon a háttérben van szorulva, és azért mondom, hogy nagyon tipikus, mert hogy egyesével kérdezik ki az összes családtagot, hogy ő mit csinált a bűntényestéjén, ő neki milyen viszonya, vitái, beszélgetései voltak az elhunytal, akár azon az estén, akár az utóbbi időben, és igazából ezekből a beszélgetésekből nyilvánvalóan felsejlik, hogy minden egyes rokonnak lenne azért némi indítéka arra, hogy elkövesse ezt a bűntényt. Úgyhogy ez egy nagyon tipikus kiinduló helyzet, és bevallom, én egy kicsit itt meg is ijedtem, hogy nagyon statikus lesz egyébként az egész film, és kicsit így erre fog hajazni, például nem tudom, hogy láttad-e, de a gyilkosság az Orient Expressen legújabb adaptációja, nekem ezért volt egy kicsit vontatott, mert az nagyon erre ment ki, csak hogy folyamatosan interjúvolták meg igazából a lehetséges elkövetőket, úgyhogy én nagyon örültem, hogy nagyjából a film egyharmada után már egyáltalán nem erről volt szó, hanem sokkal mozgalmasabb volt, és tényleg az ápolónő történetére koncentrált, az ő mozgására, az ő fortéjaira, hogy próbálja eltusolni az ügyet, szóval inkább erre koncentrált, nem arra, hogy a családtagokat egyesével itt most kihallgassák, úgyhogy újra nekem jó, újra, hogy nem tipikus krimiként folytatódott.
Igen, tényleg a film első harmada az a kihallgatások időszaka, igen, amikor szépen megismerünk mindenkit és mindenkinek az indítékát, Blan mindenkivel leül beszélgetni, mindenkiről megtudunk több különböző dolgot, mindenki gyanúba keveredik, és akkor utána ugye jön a filmnek a második harmada, gyakorlatilag amikor Blunt sokkal kevesebbet is látjuk, nem is látjuk nagyon a nyomozói tevékenységét, vagy hogy mit csinál, hanem folyamatosan Mártát követjük, hogy ő éppen kivel, miről beszél, hogy alakul az ő helyzete, és ugye itt még azért érdekes nagyon, mert a film itt még azt sejteti velünk, hogy hát egyértelműen Márta a tettes, tehát úgy követhetjük az ápolónőt az útján, hogy gyakorlatilag nem tudunk elképzelni más lehetőséget mi nézők, mint hogy ő a tettes, miközben amúgy egy szimpatikus karakterről van szó, tehát itt egy kicsit ilyen fura érzéseink lehetnek ezzel kapcsolatban.
Sőt, hát odáig el is jut, hogy az egész család elé áll, hogy akkor most bevallja a tettét, mert már nem bírja tovább ezt akár eltusolni, akár magában tartani, és ebben a pillanatban lép közbe a nyomozó, aki lefújja az egész bevallási akciót, és akkor utána hívja el Mártát egy másik szobába, és akkor ott meséli el neki az egész történetet. És talán, hogyha most itt erre gondolok, a film egyik gyengesége számomra, hogy sok jelenetnél, vagy néhány jelenetnél nem éreztem azt, hogy ennek megvan ágyazva az előzmények alapján, hiszen itt is, amikor a nyomozó félbeszakítja az éppen beismerést tevő Mártát, én azt hittem, hogy egyszerűen csak a nyomozó számára annyira szimpatikus Márta, hogy részt akar venni az ügy eltusolásában, de nem jutott eszembe, hogy azért fújja le ezt az egész akciót, mert hogy rájött az igazi bűntényre. Szóval ez nekem nem volt megalapozott.
Hát igen, egyébként ez tényleg így van, hogy a film nagyon sokáig azt érezteti velünk, hogy Daniel Craig, vagyis Benoit Blanc igazából csak, hát egyszerűen szimpatizál ezzel
abszolút, az ápolónővel.
És nem tudja elviselni azt, hogy ő vigye el a balhét, még akkor is, hogyha ő is tudja, hogy ő volt a tettes, gyakorlatilag az ápolónő is végig, hát tudja, hogy ő volt a tettes, szóval igazából mindenki tudta, hogy ki volt a tettes, és akkor a végén jönnek a hatalmas csavarok, és itt jön ugye egy a másik alapvető krimis klisi, a szembesítés, amikor mindenki leül, a székeikbe a nyomozó áll, és szépen emberről emberre végigveszi, hogy az elmúlt napok cselekményei azok milyen láncolatban, és hogyan is történtek. Ami nekem egy kicsit egyébként ilyen szempontból hiányosság volt a film végén, nagyon izgalmas és nagyon jó a csavar. Tehát az egyértelmű. Igen, igen. De az alapvetően a krimiknél egy fontos pont igazából, hogy ha szemfülesek vagyunk, és figyelünk, és követjük az események folyamát, akkor a néző is rájöhet nagyon sok mindenre a végkifejlettel kapcsolatban. Viszont itt ebben a filmben a nézőnek esélye sem lett volna a végső megoldásra rájönni.
Kapott a végén, igen.
Hanem kaptunk egy kész megoldást, nagyon sok momentum volt a legeslegvégén a filmnek, amikre nem kaptunk menet közben utalást, nem láthattuk, nem hallhattuk, hanem egy egyébként a törzs történettől elszakított plusz történetet kaptunk a végén Blanttól. Ez nekem egy kicsit hiányosság volt, bevallom őszintén, mert szeretem azokat a krimiket, ahol ha ügyes vagyok, akkor én is a nyomozóval jöhetek rá a titokra. Itt ez számomra nem volt meg, talán egyetlen egy, vagy talán kettő olyan nagyon aprócska, finom momentum volt, ami utalhatott volna a elkövető valódi kilétére, de az egyik például a magyar fordításban nagyon furán is jött ki. Szóval volt egy olyan, ami az eredeti nyelven van értelme annak a visszautalásnak, viszont a magyar fordításban mi annyira nem használjuk úgy azokat az igeidőket, ahogy ott elhangzott abban a konkrét jelenetben, hogy igazából nem is azt tűnt ott fel, hogy mi hangzott el, hanem az, hogy mennyire nyelvidegenként hatott magyarul.
Igen, érdekes, mert ugye a film nagy részében nem az a ember kérdése, hogy na ezt most kitette, és akkor tudod így próbál felállítani listákat, ilyen gyanúsítotti listát, hogy akkor most ő neki több indítéka volt, én inkább rátennékszem, ő követte el, bár ő is lehet sáros a történetbe, szóval hogy nem kezdtünk el morfondírozni az elkövető kilétén, mert igazából azt megkaptuk, hogy ki az elkövető, hanem inkább az volt a kérdés, hogy egy ennyire teremtett jó lélek, és a bűntény ugye nyilván olyan diszkrepanciában vannak egymással, és inkább az volt a kérdés, hogy ki fog-e derülni, hogy Márta követte el. Szóval számomra az volt inkább a kérdés, hogy ki fog-e derülni egy ilyen jótett lélekről, hogy elkövette a bűntényt, és mondjuk börtönbe fog-e vonulni egy olyan ember, aki tényleg csak jót tett emberekkel egész korábbi életében, vagy valahogy nem fog kiderülni, és valahogy el lesz tusolva a történet, de nem az volt a kérdés, hogy ezt kitette, mert azt egészen az utolsó nagy csavar lerántásáig tudtam, hogy az ápolónő tette a dolgot. Pedig a krimibe ugye sokszor az a kérdés, hogy te is utaltál rá, hogy próbálunk rájönni, hogy ki volt az elkövető. Ez is érdekes, nem annyira klasszikus, tipikus.
Igen, és egyébként most, ahogy gondolkodtam, eszembe jutott még egy olyan momentum, ahol a magyar szinkron elvesz igazából a végső megoldásból. Egy másik olyan rész, ahol elhangzik egy sor a történetben, egy nagyon fontos, nagyon hangsúlyos mondat, ami ről kiderül igazából a leges legvégén a felfejtésnek, hogy nem is azt jelentette, amit mi és a szereplőink hittek abban a pillanatban, hanem egy teljesen más, gyakorlatilag máshogy tagolva a szavakat jön ki az igazi értelme a dolognak, ami egyértelművé teszi. Most arra gondolok, ugye, amikor a házvezető nővel, ő majdnem meghal gyakorlatilag, majdnem igen. Ő is gyilkosság áldozatává válik.
Igen, tudom, melyre gondolsz. Igen.
És ott
A you és a Hugh.
Igen, angolban pontosan. Igen. A you és a Hugh.
Igen, azt mondta a halálán lévő házvezetőnő, hogy you did this, így hallotta a Márta, és hogy te tetted, közben Hugh did this.
Aki egy másik karakter, akiről kiderül a film közben, hogy hát szolgálók, de a személyzet, őt sose a rendes nevén hívta, hanem mindig a második nevén szólították. Jó.
Igen.
És ez nem tudott átjönni a magyar szinkronból
szerintem.
Én
nem is néztem meg magyarul, hogy ezt hogy fordították.
Én megnéztem angolul és magyarul is egyébként, mert nekem furcsa volt már ez a jelenet, meg egy másik, ott pedig a Harlan, ugye az elhunytunknak az anyukája még él. És neki is van egy mondata, amikor megint újra visszajöttél, ez hangzik el, ez a magyarul, és az angolul az igeidőket, hogyha nézzük, akkor teljesen más, szóval akkor van értelme ennek a mondatnak, magyarul csak furán hangzik, ha megint újra visszajöttél, pedig a filmleges legvégén kiderül, hogy ez egy lényeges momentum volt.
Igen.
Szóval ilyen szempontból eredeti nyelven ajánljuk én mindenképpen a filmet, mert sajnos a nyelvi sajátosságok miatt a magyar szinkron egy kicsit elvesz az élvezeti faktorból.
Hát igen, bár mondjuk én a filmek döntő részénél egyébként ezt osztanám, hogy eredeti nyelven kell nézni, mert szerintem a színészi játékot is az alapján tudjuk jól megítélni, hogy eredeti nyelvén nézzük a színészt játszás közben.
Amire utaltál a felvétel előtt, hogy Daniel Craig micsoda akcentussal dolgozik a filmben.
Igen, például. Nyilván ehhez mondjuk akkor látni kellett korábbi Daniel Craig filmeket is, hogy tud, hogy ez akcentus, de hogy igen. Viszont mondtad, hogy ejtsünk néhány szót a család többi tagjáról is.
Igen, Linda Drysdale-ről és a férjéről, Richardról már beszéltünk. Itt van még nekünk a másik fontos szereplőnk, ugye a másik fiú, Walt Trombley, akinek ugye hát az élettörténete az, hogy ő vitte volna gyakorlatilag tovább a apja halála után a kiadót, ő foglalkozott a könyvek értékesítésével, és akinek a nagy álma volt egyébként, hogy egy streaming szolgáltatónak eladhassa az apja könyvének a jogait.
Hát neki az lett volna az indítéka, hogy ugye ezt az ötletet, ezt anulálta az apa.
Igen, mert hogy Harlan Trombley azt mondta, hogy hát az ő könyveit azt nem filmesítik meg, mert azok könyvek, és őt nem érdekli a technika fejlődése, nem érdeklik a más műfajok, akkor sem, hogyha sokkal-sokkal több pénze lehetne egyébként.
Itt amúgy a családtagoknál nálam az nagyon érdekes, hogy igazából a film első részében azt látjuk, hogy ők szívják egymás vérét, igazából mindenki egymás ellen fordul, ki nem állhatják egymást, ez nyilvánvaló, talán önmagukat is nehezen állják ide, hogy látszik a felszínen, hogy a családtagok között semmi harmónia nincsen, viszont amikor kizárják őket az örökségből, akkor minthogyha egy ilyen hatalmas nagy vércsévé fejlődne az egész család, és így hirtelen össze tudnak fogni, hogy közösen álljanak ki mégiscsak valahogy, hogy visszaszerezhessék ezt az örökséget, igen, úgyhogy nagyon érdekvezérelt emberekről van szó, akik tényleg mondhatjuk, hogy abszolút ellenpólusai Mártának a személyiségét illetően, és ugye ez adja az egész filmnek az egyik nagy érdekességét, hogy mégsem a család az elkövető, hanem akkor, hogy Márta az, aki végig küzd a saját lelki ismeretével is a film során, úgyhogy szerintem ez nyilvánvaló szándékosan alakult így. Nekem még eszembe jutott egy másik történet, az ilyen Édes Anna történet, hogy a csendes, szűkszavú, kötelességtudó, odaadó szolgáló lány vagy cselédlány, és a végén mégiscsak ő követi el azt a borzalmas gyilkosságot Viziék ellen. Szóval ez szerintem egy olyan toposz, amely visszatér, és nyilván egy nagyon hatásos ellentételezés, úgyhogy ezzel ügyesen játszik a film. Szerintem a hiányosságairól is beszéltünk, de azt gondolom, hogy ez kijelenthető, hogy nagyon jó karaktereket vonultat fel. A családtagok nyilván ugyanannyira irritálóak, mint ahogy irritálónak képzelnénk el őket a valóságban. És a színészi játék is kiváló, nyilvánvalóan nem beszéltünk egy nagyon klasszikus krimiről, de egy olyan krimiről, amelynek mégiscsak megvan a klasszikus váza, de a tartalom azért másképp néz ki, mint akár egy Sherlock Holmes történetben, úgyhogy hát 10/8-as film szerintem ez, 10/7-es, egyszer mindenféleképpen élvezetes és jó, meg is ajánlom, hogy mindenki megnézze, én ezt gondolom róla.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy egy 10/8-at én is adok rá, mert egy nagyon friss krimi történetet kaptunk, ami jól tud jönni.
Hát és ugye ebben a műsorban beszéltünk az Enola Holmesról is.
Igen, korábban.
Amely szintén szeretett volna egy ilyen új hullámos krimi lenni.
Csak neki nem jött össze.
Csak neki nem jött össze, igen.
Viszont Benoit Blancnak összejött, és folytatást is fog kapni egyébként a igen? film, tehát már tudni, hogy ezt készül a Knives Out 2, a Törbeejtve 2, úgyhogy lelkesen várom. Még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy egy kicsit képbe helyezzük a Thrombey családot, hogy benne van itt az is, hogy megmutatják nekünk azt a kontrasztot Márta és a család között, hogy már te is többször kifejtetted, Márta egy tipikus fehér galamb, egy jótét lélek, aki annyira tiszta lelkű és rendes ember, hogy még hazudni is fizikailag képtelen gyakorlatilag, miközben itt a család, akikről kiderül, hogy bár mind nagyon sikeresnek tűnnek, viszont senki nem saját maga érte el a sikerét, például ott van a Johnny Thrombey, aki Harlan elhunyt fiának a özvegye gyakorlatilag, aki meglopja a Harlant. Itt van Linda, aki előadja, hogy ő is a semmiből jött, mint az apja, pedig hát tudjuk, hogy nem. Itt van Richard, aki csalja gyakorlatilag a feleségét. Itt van Volt, aki meg szintén önmagában semmit nem tudott elérni az életben, ő is csak az apja hátán tudott evezni. Tehát itt vannak a szereplőink, akik önmagukban mind egyébként tehetségtelen és nem túl ügyes emberek, az apjuk, vagy hát Harlannak a pénzén eveznek, és azt akarják mindenáron megkaparintani, közben viszont a felső osztálynak a sajátosságai, mert bennük vannak. Van olyan jelenet, például ez tök érdekes, hogy Mártának a származását, az gyakorlatilag soha nem mondják kétszer ugyanazt a dél-amerikai országot.
Igen, igen, perui vagy brazil vagy ekvádori.
Perui, brazil, argentin, ekvádori, venezuela össze-vissza mondanak, nem hangzik el kétszer tök ugyanaz. Én nem is emlékszem pont emiatt, hogy most igazából milyen származású is volt Márta, mert a filmben mindig mást mondanak, ami nagyon jól jelzi, hogy mennyire semmibe veszik őt. Van egy olyan jelenet, amikor megfenyegetik, hogy gyakorlatilag, hogy neki nincs vízuma, és hogy az anyjának nincs vízuma, és az anyját ki fogják toloncoltatni, hogyha nem mond le az örökségről.
Igen, az nagyon érdekes, hogy az egyik családtag éppen ezzel a példával él, hogyha nem mond le, akkor kitoloncoltatják az édesanyját, mert hát ebből a pénzből, amit az örökség jelent, a lehető legjobb ügyvédeket fel lehet bérelni, úgyhogy esélye nincs Márta anyjának az országhatáron belül maradni, és nyilván erre a kézenfekvő válasz az volt Mártának, hogy rendben, gyanúsítsanak meg, nálam van az örökség, mérhetetlen pénz, majd én felbérelek magamnak olyan ügyvédeket, hogy...
akik majd tudnak, igen, segíteni.